a játékvezető Mogyorósi Péter.
Kellemes vasárnap délután kívánok, üdvözlöm Önöket! Hölgyeim és Uraim, ha mai vendégemnek felsorolnám az összes érményét, eredményét, kis túlzással vége is lenne a műsornak. Felnőtt világversenyeken 53 érmet, ebből 38 aranyat nyert. 6-szoros olimpiai, 15-szörös világ, 17-szeres Európa bajnok kajakozó a beszélgető partnerem, aki 6 olimpiai bajnoki címével a legeredményesebb magyar női sportoló az ötkarikás játékok történetében. 2016-ban a kajak egyes 500 méteres versenyszámában elért győzelmével az első magyar kajakozó lett, aki 4 aranyérmet nyert az olimpiai játékokon, valamint Magyarország 500. érmét szerezte az olimpiai játékok történetében. A női kajaksport extra klasszisát, Kozák Danutát köszöntöm a VIP-páholyban. Szia Danuta, köszönöm a beszélgetést előre is.
Üdvözlöm a hallgatókat, szia!
Mindössze 9 éves voltál, amikor elkezdtél kajakozni a KSI-ben. Honnan jött nálad ilyen fiatalon pont a kajak?
Apukám kenuzott, úgyhogy adva volt egy ilyen családi kötődés, illetve a nagybátyám is kenuzott. De előtte azért kipróbáltam más sportágokat, de ez volt az első, ami ilyen egyesületi szinten komolyabban műveltem, és valahogy ugye nem bánhatom meg. Jól döntöttem, hogy a kajak mellett választottam.
Olvastam olyat, hogy azért ebben volt szerepe ilyen vadvízi túráknak is? Ad abszurdum?
Hát igazából úgy volt, hogy még 8 évesen felvetették a szüleim, hogy akkor na, nem megyünk kajakozni, és akkor mondtam, hogy nem, kizárt ottkodok tőle, és hogy egyáltalán nem, de egyébként nem ismertem, hogy mi az a kajakozás. És nem vadvízi túra volt, hanem a Balatonon egy ilyen krokodil alakú kajakot próbáltam ki, és annyira megtetszett, hogy amikor beszedett tavasztal, újra felvetődött, hogy menjek kajakozni, akkor örömmel vágtam bele.
Aha. Általános iskolásként, legalábbis ahogy olvastam, még orvos akartál lenni.
Érdekelt az emberi test, igen, de nem volt ilyen komoly célkitűzésem, hogy orvos legyek, tehát hogy ez nem volt reális.
Ja, értem, akkor ez ilyen szokásos mindenkinél fellépő gyerekkori űrhajós leszek, vadakat terelő juhász, és akkor neked is így jött a dokiság ötlete.
Aha. Nem, a dokiság ötlete az már így inkább az iskolás koromban volt, mert amikor általában vadakat terelő juhász kérdés volt, vagyis fiatalabban koromban, tehát 4-5 éves koromban megkérdezik, hogy mit szeretnék lenni, akkor azt mondom, nyugdíjas, nem igazán a rendőr és az orvos pálya érdekel.
Hogy született tehetség vagy, azt már korán bizonyítottad, hiszen 2003-ban mindössze 16 évesen a komucai ifjúsági világbajnokságról 2 arany és 1 ezüstéremmel tértél haza. Nyilván vélelmezem, ez nem volt ennyire magától értetődő. Amikor te, beszéltünk róla, 9 évesen először beültél a KSI-ben a hajóban, akkor onnantól kezdve érzékelhető volt ez a robbanásszerű fejlődés esetedben?
Hát ugye amikor kezd az ember és szereti csinálni, és ott van szívesen a telepen, akkor azért nyilván, hogy robbanásszerűen fejlődik. Nekem olyan szerencsém volt, hogy nagyon jó nevelőedzőim voltak. Jó helyen volt a KSI-be, és egy nagyon jó csapat vett körül, leginkább idősebbek között voltam, tehát 80-85-ösök, és mindig tudtam rájuk kapaszkodni, úgyhogy ezért azért jól tudtam fejlődni.
Volt egyébként példakép egy gyerekkorodban, akire fel tudtál nézni, ad abszurdum sportban is?
Nem. Kifejezetten én későn érő gyereknek tartom magam, tehát amikor mindenki, valaki úgy jött le, hogy példaképekkel, vagy hogy egy sportoló nagyon tetszett neki, én akkor így nem is nagyon foglalkoztam ezzel, hanem kifejezetten csak szerettem azt, amit csinálok, és amikor meg már ilyen példaképeket kell, vagy állítottam magam elé, akkor már nem kifejezetten egy ember volt az, amit tetszett, hanem egy-egy embernek egy kiemelkedő tulajdonsága, vagy tehát ezeket próbáltam példának tekinteni, mert úgy gondolom, hogy nincs tökéletes ember. Úgyhogy így konkrétan egy ember sose volt példaképem.
Aha, aztán amikor az ifjúsági sikerek után szinte azonnal bekerültél a válogatottba, azért ott már nyugodtan mondhatjuk, hogy sok-sok példaképpel, ha nem is neked, de nekünk földi halandóknak példaképekkel kerültél be a keretbe, elég a Kovács Katit, Natasát, Janicsot, Fazekas Zúr Krisztát, Benedek Dalmát említem, illetve hát a veled egy idő Szabó Gabriellával kiváló párost alkottatok a világversenyeken, és helyet követeltél magadnak ebben a brigádban. Ezt hívják villámrajtnak, nem? De bár?
Mondhatjuk igen, de még hozzátennék két-három embert, a Viski Erzsébetet, Bolta Kingát és Szabó Szilvit, akik számomra azért meghatározó emberek voltak, hiszen voltam velük pár évig egy csoportban, és én tőlük is nagyon sok mindent tudtam ellesni és tanulni, úgyhogy az általában jellemezte a fiatalkori éveimet, hogy amikor csapatba edzettem, akkor mindig jobbakkal, vagy idősebbekkel tudtam együtt készülni, és így el tudtam lesni tőlük dolgokat.
Nyert 6 olimpiát, 15 világbajnokságot és 17 Európa bajnokságot, meg még számtalan világversenyt, amelyeket nem akarnék felsorolni, mert borzasztó hosszúra nyúlna az adás. Kozák Danutával folytatjuk a beszélgetést. A 2007-es pontevedrai Európa bajnokság K2000 méteres aranyától kezdve nem volt olyan EB, VB vagy éppen olimpia, ahonnan éren nélkül tértél volna haza. 2008-ban karriered talán első igazán fontos döntését kellett meghoznod, amikor elhagytad Fábiánné Rozsnyói Katalin csoportját és a Honvédba igazoltál, ahol Csipes Ferenc lett az edződ, vele pedig tovább fejlődtél. Te is úgy érzed, hogy jókor, jó időben, jó helyen váltottál?
Igen, tehát hogy a sportolónak egy pályafutása van, Katalinnél egy évet töltöttem el, ugye én a Kásibe kezdtem, ott ilyen átadásos rendszer volt, én azt gondolom, hogy mindig jókor voltam jó helyen, és jó szakemberek keze alatt dolgozhattam, vagy tudtunk együtt dolgozni.
Uh-huh. Nyertél 6 olimpiát, ezt most már gyakorlatilag mindenki tudja ebben a kis országban, és azt szokták mondani a legnagyobbak, mint például te, hogy nem feltétlen biztos, hogy az első aranyat megnyerni a legnehezebb, hanem talán inkább megvédeni ezeket a bajnoki címeket. Ezt adod?
Ezt adom, mert ugye igen, tehát ez azért így van, mert ugye egy adott pillanatban az ember ott tud lenni, 4-5-10 éven keresztül azért nagyon nehéz, tehát hogy igen, megvédeni egy címet szerintem nehezebb.
Tudsz, lehet egyébként különbséget tenni olimpiai bajnoki cím és olimpiai bajnoki cím között? Van olyan akármiért, bármiért, ami egy icipicit is közelebb áll a szívedhez, mint a többi öt?
Nem tudnék kiemelni. Mindegyiknek tényleg megvan a saját története, a saját sztoria, az emberek, akikkel tudtam nyerni, ugye különbözőek voltak, más emberekkel tudtam nyerni, és más volt a felkészülés, más volt a körülmény, tényleg mindegyikről nagyon sokat lehetne mesélni, és nem tudnék kedvencet mondani.
Ahogy készültem a mai beszélgetésünkre, rengeteg cikket, anyagot olvastam veled kapcsolatban, és gyakorlatilag mindegyikből az jött le legalábbis számomra, hogy te az örök elégedetlen vagy, mármint saját magaddal szemben, aki hiába éri el ad abszurdum a világ legjobb eredményét, akkor is azt mondja, hogy jaj, Danutát az ilyen, lehetett volna egy kicsit jobban menni, de hogy momentán oda akarnék kiukadni, hogy amikor megvolt az első EB, aztán VB, aztán olimpiai arany, akkor utána mindig találtál olyan motivációt, akármit, bármit, ami vitt előre?
Kellett. Szerintem kellett, mert ha megelégszek magammal, akkor lehet, hogy az EB után vége lett volna a karriernek. Tehát, hogy szerintem azzal, hogy mindig próbáltam valamit picit javítani, és ha nem én, akkor a most már férjem mert ugye elbeszélt felén, és mindig találtam valami kivetnivalót. Volt, hogy őszoltam, hogy ez így teljesen jó volt, ahogy volt, és én még mindig elégedetlenkedtem. De szerintem ez volt, hogy ez az, ami előre visz engem.
Mm-hmm. Nagyon-nagyon sok sportoló esetében, hogy mondjam, szofisztikáltan nem jött túl jól, hogy elhalasztották a tokiói olimpiát, viszont azt olvastam, hogy neked kifejezetten kapora jött, mert emlékeim szerint megsérültél tán?
Igen, volt két igen, szívós sérülésem nagyjából hasonló időben. Volt egy keresztcsonttörésem, illetve egy oldalközi izomszakadásom. Még azt sem mondom, hogy hát tudja fel, hogy mi lett volna, ha. Ugye van ez a mozgás, hogyha nagyon anyukám villamos lett volna, tehát hogy ismerjük. Úgyhogy nem tudom, mi lett volna igazából akkor, mert nagyon, nagyon jó formában voltam 2020-ban télen. Más ugye akkor a Gavis még kajakozott, más lett volna, nem tudom tényleg. De igazából jól jött, tehát így utólag azért visszagondolva jól jött mindenképpen, hogy volt a halasztás.
Jól jött, hogy jött a halasztás, azt már tudjuk, hogy mi történt az elhalasztott olimpián, de erről majd a most következő muzsika után beszélgetek.
A fon mögött Magyarósi Péter.
A női kajak extra klasszis, a hatszoros olimpiai bajnok Kozák Danuta ma a beszélgető partnere, akivel ott hagytuk abba az előző etapban, hogy jól jött számára, hogy elhalasztották a tokiói olimpiát. Apropó Danuta, Tokió nagyon megviselt, hogy az egyesek 500 méteres döntőjében csak negyedik lettél, olyannyira, hogy a futam utáni interjú közben elsírtad magad, ami teljesen emberi, mert hogy csak úgy, mint kettesben, ezúttal is állítólag a szakemberek szerint beragadtál rajtnál, és hiába eredtél a többiek nyomában, nem volt esélyed befogni a Tokióban, én már háromszoros aranyérmes Lisa Carringtont, valamint Csipest Tamit, sőt még a dán Emma Jörgensen is megelőzött. Ennyi időtávlatában lehet tudni, hogy mi volt a baj?
Összetett probléma. Nekem, nem tudom, nekem ez a ilyen szempontból nyilván mindenki más, máshogy viseli a utazást. Nekem, én nem voltam, nem tudom, időeltolódásra fogni, nem is akarom ezt ráfogni semmire. Itthon jobb állapotban voltam, tehát ez egy kicsit egyik szem sír, másik nevet, mert örültem, hogy Tokióba tudtunk egy aranyjal hazaérkezni, de az egyes miatt egy kicsit mondhatom azt, hogy csalódott vagyok, mert itthon jobb időket tudtam menni. Azt hozzáteszem, hogy a rajtom ott azért az első rajtomban engem figyelmeztettek, mert kirajtoltam, utána ugye minket nem visszaívtak, hanem a rajgépben maradtunk, de figyelmeztettek, ilyenkor az ember már azért nem olyan bátor, úgyhogy a másik rajtom azért valószínűleg ehhez volt köze, hogy nem sikerült olyan jól.
Azt olvastam ezzel kapcsolatban, és picit meglepődtem, megmondom neked őszintén, azt mondtad, hogy hiányzott belőled a düh.
Igen, az is hiányzott. Tehát, hogy azért mondom, hogy nagyon összetett, mert ugye egy olyan év után, hogy nagyon mélyre, a sérülésben nagyon mélyre hoztam magam vissza odáig, hogy Magyarországon válogatott tudtam nyerni, és már kiszálltam a hajóba, és az első nekem szegezett kérdés, újságírói kérdés, és akkor nyilván ebből következik az, hogy nem egyszer kaptam meg ezt a kérdést. Uh-huh. És akkor Kozár Danuta lesz-e 8-szoros olimpiai bajnoke. Ez azért egy nagy lelki teher, amit nagyon nehéz azért feldolgozni, és ha ott van a lehetőség, most ezzel a lehetőséggel így nem tudtam élni, de azért mondom, hogy ez olyan összetett, mert nem csak ez játszott között, tehát hogy ez addig valószínűleg emiatt a lehetőség miatt, ami előttem volt, talán túl nagy hegy volt, amit talán féltem elhitni, vagy nem tudom.
Értelek. Jó, hát azért négyesben összejött a várva várt siker, ez gondolom, hogy csak gyógyír volt, hiszen ezzel hatszoros olimpiai bajnok lettél, amivel megelőzted a magyar női örökranglistán eddig hozzád hasonlóan ötöt aranyéremmel álló tornász Keleti Ági nénit, jó Isten éltesse, nagyon sokáig még zárójel bezárva, és az úszó egerszegi Krisztinát.
Mind a két sportoló, ugye, azért mondtam, hogy nincs példaképem, de hát azért, tehát, hogy előttük abszolút gyerekként is felnéztem rájuk, mert hihetetlen teljesítményeket értek el, és ez továbbra is így van, tehát, hogy én nem gondolom így most így, hogy valakit megelőz az ember, vagy nem tudom, tehát, hogy nem örülni, hogy Magyarországnak vannak ilyen emberei, akikre fel lehet nézni.
Így igaz, veled egyetemben teszem hozzá. Ráadásul a magyar örökrangsorban utolérted a vívó Kovács Pált és Kárpáti Rudolfot, és az összesen 8 dobogós helyével, 6 első, valamint egy-egy második és harmadik A hét elsőséggel, plusz egy ezüsttel és két bronzzal csúcstartó Gerevics Aladár mögött minden idők második legeredményesebb magyar olimpikonja lett. Ez nem találok szuperlatívuszokat, mert már a nevük önmagukért beszélnek.
Bevallom össze, nekem néha az jut eszembe, hogy amikor általános iskolás voltam, és ugye ezek a nagy embereknek a nevei egymás alatt ugye így rangsorolva voltak, és akkor így álltam, és néztem, hogy te jó ég, ha csak egy lehetne. hogy az is nekem bőven elég lenne, és szerencsésnek mondhatom magam, meg hogy ezek közé, az emberek közé sorolhatom magam.
Mi meg szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy látunk téged hosszú-hosszú évek óta fantasztikus eredményeket elérni. Tanuta az interjúban azt sem hallgatta, de nagyon-nagyon őszintén, hogy 34 évesen nem könnyű feladat felvenni a versenyt a többiekkel, ami felől kétségem sincs. Hogy érzed, van még benned egy olimpia? Tudom, hogy ezt is 86 ezeren megkérdezték, jazzy hallgatók valószínűleg még nem hallották az erre a kérdésre adott válaszod.
Nem gondolom, hogy igen. Lehet bennem egy olimpia, van bennem, de ez szerintem igényel majd egy kicsit másfajta szemléletet, illetve felkészülést, és talán ugye azt is mondom, hogy nem feltétlenül kell most már velem úgy számolni, hogy az egyes, és hogy mindenképpen, hanem a csapathajók azok talán lehet, hogy így 30, nem tudom, inkább közelebb a 40-hez közelebb fognak állni hozzám, hiszen azért nem szeretnék a természet törvényei ellen dolgozni, tehát hogy az én is látom, hogy Párizsi olimpia az nem, valószínűleg nem a csúcs teljesítményem lesz, ha lesz, úgyhogy máshogy kell rá készülni, ez biztos.
Az ötkarikás játékok történetének legeredményesebb magyar női sportolója, a kajakos extra klasszis Kozák Danuta ma a vendégem itt a VIP Páholyban. Sok mindenről beszélgettünk már Danutával legutóbb arról, hogy mit gondol, érezze még magában annyit, hogy Párizsban a következő olimpián rajthoz álljon. Erre azt mondta, mondom ezt azok kedvére, akik esetleg mostanában kapcsolódtak be a műsorba, hogy nem biztos, de akár lehetséges is. Danuta, téged idézek tokiói olimpia utáni egyik nyilatkozatodból, amikor ugye már a legeredményesebb magyar női olimpikon voltál. Azt mondja a kisasszony, én azért képes vagyok magam jó mélyre elásni. Ha mindig jobb és jobb akarsz lenni, még magadnál is, és mindig a hibát keresed, és azt mondogatod, hogy ez lehet még jobb és még jobb, ráadásul még maximalista is vagy, akkor, amikor tényleg mész egy jót, akkor is azt keresed, hol a hiba. Soha sem tudsz örülni, egyszerűen nem tudsz elégedett lenni. Na, ez azért rengeteget elárul a hozzáállásodról, a mentalitásodról, és úgy az egész sportolói lényedről. Elképesztő.
Azért néha van, hogy tudok elégedett lenni, de azért többnyire nem.
A férjed, említetted, hogy az edződ egyben a férjed is nem próbált megterelgetni, hogy na de hát kisasszony, de a világ tetején vagy, tehát hova még?
Hát igazából mindig az van, hogy amikor én elégedett vagyok magamban, akkor ő mindig azt mondja, hogy na, itt még azért tudná javítani. valahogy fordítva működünk. Amikor meg én vagyok elégedetlen, akkor pedig ő hozza fel a pozitívumokat, tehát hogy szerintem így jól kiegészítik egymást.
Biztos vagyok benne, hogy így van. Egyébként, ha már érintetted, és nem én kellett, hogy mondjam ezt a bizonyos 8 olimpiai aranyat, ami ugye a német legenda Brigitt Fischer nevéhez fűződik, az motiválhat esetleg, hogy beállítsd ezt az utolérhetetlennek hit olimpiai csúcsot?
Azt gondolom, eddig úgy voltam vele, hogy ez egy cél lehet, de szerintem most már talán máshogy látom, tehát hogy talán most inkább újra ugye azt mondtam, hogy ez az így lenyomott, hogyha így álltam neki a kajakozásnak, talán most úgy kéne neki állni, hogy azt a gyereki szeretetet az egész versenyzés és kajakozás után előkeresni és megtalálni, talán jobb cél, mint hogy óriási célokat magam elé tűzni, tehát hogy általában én nem, mint mondtam, nem úgy mentem le a teletre, hogy olimpiai bajnok szeretnék lenni, és ugyanígy jellemezte a versenyzéseimet, hogy én nem azért szerettem volna nyerni, mert valaki akarok lenni, hanem azért, mert szeretem csinálni. És ez talán idén egy kicsit így elcsúszott ezzel az, hogy szeretnék olimpiai érmeket, vagyis hogy aranyakat nyerni, és talán elfelejtettem kicsit úgy igazán élvezni, és várni a sikerre. Talán így jobb lenne nekiállni a következő életnek.
Érdekes, amit mondasz. Ugye beszélgettünk arról, hogy mennyire maximalista vagy. Mekkora feladatot jelent számodra feldolgozni a sikert és a kudarcot?
Nehéz, de kettő. Tehát, hogy a nagy sikert is fel kell dolgozni, főleg én azért olyan vagyok, hogy bár nem látszik, de hogyha van siker, akkor én könnyen el tudok szállni, és az edzés munkán abszolút meg tud lenni, mert azt gondolja az ember, hogyha ment ennyi, akkor lehet egy kicsivel kevesebb. És nem is az, hogy kevesebbet edz az ember, csak egy nagyon picivel engedékenyebb magában, akkor az már lehet, hogy nem elég a sikerhez. És azért ezeket a sikereket úgymond ugye el kell felejteni, mert különben az ember nem tudna újra beladni 100%-ot. A kudarcokat meg ugyanígy szerintem jó elfelejteni, illetve azokat meg előhozni, hogy milyen volt, amikor, hogy mit csináltam akkor, amikor sikerült valami, mennyi mindent tettem bele, és mit nem csináltam meg akkor, amikor kudarc élményért, vagy valami miatt nem sikerült a verseny. Tehát a kettő közti különbséget kell észrevenni, és akkor ebből lehet látni, hogy mit kell tenni valójában ahhoz, hogy sikeres legyen.
Elgondolkodtató, amit mondasz. Tudom, hogy beszéltünk róla, hogy nem biztos a következő olimpia, de én optimistán állok hozzád. Párizs után milyen pályára elveznél tovább? Van terved, hogy mi lesz, ha szögre akasztod a hajót, hogy egyéb képzavarral ne éljek?
Olyan embernek gondolom magam, aki, hogyha valamit csinál, akkor az csak azt csinálja. Tehát, hogy persze, tehát így élek, hogy de akkor 100%-ban ráldozom a minden időmet. És egyelőre, hogyha most a kajakozásból gondolkodok, akkor most csak kajakozok, és hogy utána mi lesz, azt nem tudom. Tehát, hogy én már anya vagyok, emellett azért fizikapályát vállalni is lehetséges, de most egyelőre csak a kajakozásból gondolkodok, tehát egy Párizs azért még messze van, nem tudom.
Oké, értelek. Olyan esetleg van benned, hogy Danuta, valamit vissza kell adnod a sportágnak, abból, amit kaptál? És gondolok itt arra effektíve, hogy mondjuk edző legyél, vagy gyerekekkel foglalkozz, vagy de tehát, hogy a sportág közelében maradj.
Hát ezt majd tegyük fel mondjuk 3 év múlva ezt a kérdést.
Oké. Oké. Kozák Danuta, 6-szoros olimpiai bajnok, kajak zseni a mai vendégem. Zenélünk egyet, és aztán ránézek az órára, sajnos elment az összes időnk, az utolsó etappal jövök majd vissza. Kozák Danuta a vendégem, rengeteg mindenről beszélgettünk, így az utolsó fordulóban egy picit bulvár nélkül, meg anélkül nagyon bájkálnék a magánéletedben, azért szeretnélek megismerni emberileg is, és ezt továbbadni a hallgatóknak. Ugye beszéltünk róla, hogy az edző Csomogyi Béla egyben a férjed is. Ez azt is jelenti de facto, hogy ti 0-24-ben együtt vagytok?
Igen. Igen.
És az jó?
Nekem bejött. Nincs vele problémám. Tehát amikor mi elkezdtük ezt az edző, tehát hogy nekem előbb volt a párom, jóval előbb, mint hogy az edzőm lett volna. Sokan attól féltettek, hogy meg fogunk egymástól bolondulni, de igazából sokkal kiegyensúlyozottabb lett szerintem a kapcsolatunk. Tehát azért egy sportolónak az élete az elég nehéz, hogyha azt nézzük, hogy mennyi edzőtáborban van ott, és amikor hazaér egy tehát nem olyan, nem tudom, hogy milyen a civil embereknek az élete, de hogy itt azért mi nem csak lelkileg, de testileg is teljesen ki vagyunk fáradva, úgyhogy és akkor így edzőtáborok vagyunk, azért így elég nehéz egy kapcsolatot fenntartani. Szerintem azzal, hogy így együtt dolgozunk, és tényleg közös a célunk, szerintem sokkal erősebbek lettünk.
De jó. Édesanyád lengyel, a magyar-lengyel barátság pedig ugye köztudott. Te kaptál, hoztál anyutól valamit a lengyel kultúrából? Mennyire figyeltek erre a szüleid, elsősorban édesanyád?
Szerintem hoztam a lengyel kultúrából, de igazából nekem ez szerintem talán az életem része, és azért nem is tudom, hogy mi az. Tehát nem tudnám megmondani neked, hogy ezt vagy ezt hoztam, hanem ez az én alaptermészetemben benne van, vagy nem tudom, a lengyel és a magyar kultúra is.
Akkor vélelmezem, te félig lengyelnek, félig magyarnak tartod magad.
Hát azért igenis, de én egész életemben itt éltem, tehát azért inkább azért kicsit magyarnak tartom magam, mert
értem, és semmi provokatív nem volt a kérdésemben. Jó, világos, tisztázzuk. Tehát nyilván te magyar vagy, de hát mondtad nagyon helyesen egyébként, hogy édesanyád évén, hát te úgy érzed belül, hogy félig a világon semmi baj nincs ezzel. Na, menjünk egy picit tovább. Van egy csodálatos hercegnő, pontosabban hercegnőtök, akit úgy hívnak, hogy Zora. Mennyire változott meg az ő születésével a sporttal kapcsolatos viszonyok?
Ó, rengeteget. Tehát, hogy azért sokkal, ha most csak a sportot nézzük, azért sokkal kevesebb generációra és a sporttevékenységre, sokkal üzemezettebb lett az életünk, viszont lelkileg meg hát egy gyerek azért csoda, nem egy család életében. Így az azért több.
Ja, ha már Zoráról beszélgetünk, azt olvastam, hogy végig edzettél a terhességed alatt?
Nem, azért nem.
Már nem, ez csak 8,5 hónapot. Nem teljesen, csak 8
nem, én nem kajakoztam, tehát én inkább mozgásnak mondanám, mint edzésnek, de nyilván lehet, mint egy átlagembernek az a mozgás, amit én végeztem, az már lehet, hogy sok, de nekem már, tehát, hogy észre lesz csinálva ez. Én azt gondolom, hogy nem csináltam semmivel se többet, mint amit elbírt volna a szervezetem. Nem is ültem kajakba, míg terhes voltam. Én ilyen, hát nem tudom, én is jártam terhes tornára, de ugyanakkor, hogy megcsináltam mellette az én kigondolt, vagy együtt kigondolt edzéseinket.
Viszont nagyon jól csináltátok ezt is, mert hogy olvasom, hogy szülés után nem is olyan sokkal újra hajóba szálltál, és 2018-ban Szegeden azonnal megnyerted a visszatérésed utáni első válogatót.
Igen, igen. Tehát ugye ez, ami a orvosilag ki kellett hagyni, azokat kihagytuk, a kötelezőket, és utána meg nem tudom, jó volt. Élveztem azt az egy évet nagyon, mert már hiányzott a kajakozás, és akkor tényleg úgy tudtam beülni a kajakba, hogy még itt van dolgom, még itt szeretnék valamit csinálni.
Édesanyaként fogod ajánlani imádott sportágadat, kajakot Zorának?
Hát ha szeretné, persze, tehát megismerhetem vele, de hát ezt azért től lesz, tehát én erőltetni nem szeretnék semmit olyan szinten, de hogyha azt látom, mint amit én éreztem magamban a kajakozás kapcsán, hogy lementem a telepre és tetszett, és ezt látom rajta, akkor előttem nem, nincs akadálya, hogy kajakozzon.
Nagyon kevés időnk maradt, két rövidke kérdés. Kíváncsi vagyok, hogy van-e bakancslistád, bármi olyan hely a világban, amit nagyon-nagyon szeretnél megnézni. Például?
Néha van. Most ami így, például szeretném látni ezt az északi fényt, északi sarkfényt. Most ez jutott így hirtelen eszembe, de van egy-két hely, ahol eljutnék nagyon szívesen.
Na és akkor a legutolsó utáni plusz kérdés, mert alapvetően a 90.9 Jazzy mégiscsak egy zenei rádió. Mi a te zenei kedvenced? Milyen irányzatokat hallgatsz? Mit szeretsz zeneileg?
Igazán vegyes felvágott vagyok, tehát, hogy tényleg nagyon sok mindent meghallgatok. Sokszor hallgatok inkább rockosabb dallamokat. Nekem egy nagy kedvencem a Linkin Park együttes, de ugyanakkor meghallgatok teljesen ilyen instrumentális zenéket is, tehát, hogy tényleg, és ugye ezeket a rádiózenéket is, úgyhogy tényleg nagyon széles skálán mozog az én zeneízlésem, hangulatomtól függ.
Ennyi volt sajnos a mai vippá, hogy bármennyire bánom is, lejárt a műsoridőnk. Az ötkarikás játékok történetének legeredményesebb magyar női sportolója, a 6-szoros olimpiai bajnok Kozák Danuta volt ma a beszélgető partnerem. Danuta, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és további minden jót neked, meg hát most már az egész kis családnak.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm, búcsúzik az elmúlt óra szerkesztő műsorvezetője, Mogyorósi Péter. Ha kedvük tartja, tartsanak velem jövő héten, vasárnap a szokott időben, délután 5-től. Ígérem, hogy egy újabb olimpiai bajnokot hozok majd a viszonthallásra.